vadállattal lelőttek Románia területén. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 Celsius fokot. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es romániai forradalomról, a Magyar Rádió hangarchívumából. Első rész.
Románia dicső vezére és kondukátora virágoztatta fel hazánkat. Nikolaj Ceausescu elvtársat köszöntjük mi gyermekek szívünk örök szeretetével. A nyárnapja süt már sok éve. Őt ragyogja be trikolórunk fénye. Éj sokáig szeretett vezérünk, ezt kívánják neked az ünnepen úttörői. A küldöttek szavalókórussal ünneplik. Ceausescu és a párt, Ceausescu és a béke. Románul Ceausescu pace. Ám mind gyakrabban úgy hangzik ez, hogy Ceausescu pünye. Ceausescu adj kenyeret. A kondukátor a terembe harsogja jelszavait. Éljen a munkásosztály szolidaritása. Balra mellette a felesége, Elena, a rezsim második embere, 67 éves. Elias Canetti Nobel-díjas író írja Tömeg és hatalom című könyvében. A hírnév embere kórusokat gyűjt, a dicsőség szomjasnak csak árnyék a tömeg, a neve pedig önálló, mohó életet él.
Az imént hallott, 1986-ban bemutatott osztrák dokumentumfilm részlet kitűnően érzékelteti azt az euforikus hangulatot, amely az USA és a nyugat szimpátiáját és támogatását élvező Nikolaj Ceausescut, a román szocialista köztársaság elnökét és hitvesét Elena Ceausescut, az ország második emberét övezi. A helyszín a román parlament 1985. március 29-én, amikor a nagy nemzetgyűlés feltétel nélküli támogatást ad a Kárpátok géniuszának, a kondukátornak, a nemzeti kommunizmust a század végére megvalósítandó diktatórikus eszméihez. A 80-as évek végére azonban a dicsőítést harsogó szavalókórusok hangereje már nem tudja elnyomni a tisztelt ház falain kívül rekedt, politikailag üldözött, megalázott, szegénységben nyomorban tengődő több nemzetiségű lakosság szabadságvágyának egyre erősödő hangját.
Lech Walesa úrnak, a szolidaritás elnökének, Lengyelország. Tisztelt elnök úr! Ne vegye tolakodásnak, hogy ismeretlen ismerősként levelemmel megkeresem, hiszen a testvéri esülő Európában és közép-kelet-európai sorsközösségünkben mi sem természetesebb, mint hogy keressük egymással a kapcsolatot. Lengyel barát magyarként és hívő emberként írom, hogy ön és harcostársai új tartalmat adtak a szolidaritás eszméjének. E szolidaritás szellemében kérem figyelmét és lehetséges segítségét ügyünkben. Évek óta súlyos zaklatásoknak és hátrányoknak hátrányos megkülönböztetésnek vagyok kitéve, melyek az utóbbi hónapokban üldözessé fokozódtak. A hatósági terror kiterjedt egész családomra, barátaimra, közvetlen környezetemre és gyülekezetem tagjaira. A titkos rendőrség barázdálkodásainak halálos áldozata is van. A félelem és keserűség lett úrrá a lelkeken. Helyzetünk tarthatatlan és válságos. Egyházunk opportunista vezetősége egy kézre játszik a diktatórikus állami közegekkel, minek folytán állásomból törvénytelenül elhelyeztek és kizártak a papságból. Karhatalommal akarnak kilakoltatni otthonomból, állapotos feleségemmel és 3 éves kisfiammal együtt. Az országos méretű társadalmi elnyomorodásban a vallási és nemzeti kisebbség sorsa kétszeresen sanyarú. A menekülés és az erőszakos asszimiláció létünkben fenyeget bennünket. Kérem az elnök urat, vesse latba megszenvedett és megérdemelt tekintélyét, és emelje fel messze hangzó szavát érdekünkben, nemes ügyünk védelmében. Kérjük hathatós támogatását, tisztelő szeretettel, híve Tőkés László lelki pásztor. Temesvár 1989 adventjében.
Temesvárott Ceausescu titkos rendőrsége a Securitate által folyamatosan megfigyelt és zaklatott református közösség már napok óta élő láncot alkot a parókia körül, lelkipásztoruk és családja kilakoltatása ellen. A rendfenntartó erők december 16-áról 17-ére virradóra bekövetkező erőszakos tömegoszlatása jelenti azt a szikrát, amely a sorsfordító események kirobbanásához vezet az ország életében. December 18-a, hétfő. Ceausescu hatalma megdönthetetlenségének biztos tudatában rövid baráti látogatásra Iránba utazik. A Magyar Rádió budapesti és vidéki hírszerkesztőségeinek munkatársai, szerkesztők, riporterek, műszaki kollégák akár 24 órás szolgálatot is vállalva követik a romániai eseményeket. Ekkor hangzanak el az első interjúk és tudósítások a hétvégén Temesváron történtekről.
A hozzátartozói Temesváron orvosok a kórházban hajnalban beszélt is velük. Mit tud arról, mi történik most Temesváron?
Hát jelenleg Temesváron, ha igaz, akkor ismét elcsitultak a harcok, tudnélik éjszakánként felfellángolnak. Általában este 10 órakor és hajnalig tartanak, nappal viszonylag nyugalom van.
A legfrissebb értesüléseimik?
A halottak száma 300-400 ellentétben az eddig híresztelt 10-15 halottal. Borzalmas sebesülésekkel emberek százai fekszenek a kórházban. Lőtt sebek, zúzott sebek, harckocsik által okozott sebek. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a vérengzés első óráiban központi parancsra a mentőknek tilos volt az utcára menniük 2 órán keresztül. Olyan is előfordult, hogy orvost, illetve járókelőket letartóztattak mindössze azért, mert elsősegélyt nyújtottak az utcán heverő sebesülteknek. Konkrétan az egyik kórházban 250 fölött van a halottak száma, hangsúlyozom, ezek csak azok a halottak, akik már a kórházban hunytak el. Tehát az utcán meghaltakról nincs pontos szám, nincs pontos adat.
Mikor jöttünk be a stúdióba, szörnyű esetekről beszélt nekem.
Igen, előfordult olyan, hogy egy terhes anyának a hasába katona szuronyt vágott. Több szemtanú is látta, akiket később géppisztolyt tűzért, de egyik katona állítólag rosszul is lett a látvány hatására. Továbbá arról is hallottam, hogy 12-13 éves gyerekek csoportjába belelőtt a katonaság. Azután, hogy a gyerekek látva a felnőttek megfutamodását, elkezdtek kiabálni és ütemesen skandálták, hogy gyávák vagytok, gyávák vagytok.
Ez egy magyar megmozdulás?
Nem, hangsúlyozták hozzátartozóim is, hogy nem magyar megmozdulás. A halottak, illetve a sebesültek mindössze 20%-a magyar, tehát 10 sebesült közül mindössze 2, a többiek románok.
A magyar-román határon Nagylaknál végeláthatatlan hosszúságban kamionok több órás kényszer pihenőn. Délelőtt, amikor ott jártam, csak ezeket az áruszállító kocsikat engedték be Romániába, 4-5 óránként egyet. A személygépkocsikat utasaik nemzetiségére való tekintet nélkül visszaküldték. Odaátról is alig-alig érkezett valaki. Kora délelőtt néhány nyugati felségjelzésű autó gurult át a határon és pár lengyel kocsi. Románok se gyalog, se kerékpáron, ahogy a kis határengedéllyel rendelkezők szoktak, sem személygépkocsival nem jöttek. Román állampolgárokat nem is engednek a határ közelébe, tudtam meg egy rokonlátogatóból haza az NSZK-ba igyekvő fiatalasszonytól, aki elmondta, hogy Temesvár közelébe érve rendőrök állították meg őket, papírjaikat átvizsgálták, s miután meggyőződtek róla, hogy román állampolgár nincs a kocsiban, tovább küldték őket, megtiltva, hogy a városban valahol is megálljanak. Amikor behajtottak Temesvárra, mindenütt fegyveres katonákat, tankokat láttak, betört kirakatokat és utcai lámpákat. A tilalom ellenére kis időre mégiscsak megálltak és kérdezősködtek. Az emberek arról beszéltek, hogy a katonákat Nagyváradról vezényelte Temesvárra a hatalom, mert a helyiekben nem bíztak. A katonák rá is lőttek a tüntetőkre. Beszéltem a nagylaki határállomáson egy romániai magyar férfival is, akit csodák csodája, mégiscsak átengedtek Magyarországra.
Az egész úton a kongresszus utáni időszaknak a nyomait lehet érezni, hogy az újra választás, hogy megtörtént, és hát a környező országokban végbe ment változások erősen kihatnak Romániára is. A városok és a falvakban megerősített katonaság, rendőrség, sőt a gyári munkásokat is bemondják ilyen munkásőrség gyanánt, úgyhogy 5-ös-6-osából cirkulálnak az utcákon. Ez ugyanúgy éjszaka folyamán is megvan. Aradon, most, hogy keresztül jöttem, ott szintén azt lehet észrevenni, hogy az egész laktanya, de nem csak Aradon, erre visszafelé még arra Temesvári elálkozónál lehetett tapasztalni, hogy tulajdonképpen valami történt Temesváron, mert már ott kiszűrték a kocsikat, hogy ki merre megy, és ez a szűrés egész a határig 5-ször megtörtént. 4-5-ösével állnak, mondom, a rendőrök és a katonák. Az ember egy-két laktanya mellett előtt ott lehet látni a készültséget.
Aki a stúdióban most velem szemben ül, annak a nevét azért nem mondjuk el, mert az illetőnek a szülei, rokonai most is Románia területén élnek. Ő jó néhány éve áttelepült Magyarországra, de előtte a román ÁVÓ főhadnagya volt. Miféle kiképzést kapnak, miféle eligazításokat kapnak arra az esetre, hogyha tüntetőtömeggel, tüntetőkkel találkoznak?
A román állam biztonsági szerveknek a birtokában olyan térképek állnak rendelkezésére, városokról, faluhelyekről, amelyeken föl vannak tüntetve az összes ösvények, tisztások, és népfelkelés esetén az első teendő, hogy lezárni azt a területet, ahol ez éppen folyik.
De ez iszonyatosan sok ember kell ezek szerint.
Sok kis katona van, ezt sor katonákkal szokták megoldani. A fellázadt csoportokat alakulatok körülveszik, úgy, ahogy most a temesvári események kapcsán is felszúrt szuronnyal egészen zárt körben veszik őket, és egy pár elrettentő példával próbálják megfélemlíteni a többieket.
De sok ezer ember esetében ez nem tudom, hogy mennyire használható.
Mivel a Securitatenak ezredei vannak, tehát egy-egy alakulat az ezredből áll, a létszám nem lehet gond.
Ön szerint mekkora, vagy miféle esélyei lehetnek a temesvári felkelőknek? Vagy hogyha esetleg más városokban?
Véleményem szerint ez a folyamat, ez már elindult. A nép mindenre elszállt. Nekem nagyon sok barátaim, ismerőseim, rokonaim élnek kín, és mikor beszélgettem velük, akkor beszélgetés fürdőszobában történt megeresztett csapok mellett, és elmondták, hogy úgy egyedül kimenni az utcára nem mernek. Szervezkedni nem lehet, mert három ember már csoportot jelent, és akármikor lekapcsolhatják őket, de ha sor kerül, hogy 10 ember kimegy, akkor ő lesz a 11. Tehát a véleményem az, hogy most kiment elég sok ember, és sok ilyen gondolkodók vannak, ezeknek a száma szaporodni fog, a folyamatot nem lehet megállítani, minden csak azon múlik, hogy most 1000 vagy több ezer embernek a vérében fog kerülni.
Tehát ön úgy gondolja, hogy az, ami most történik Temesváron, illetve esetleg más városokban is, az a Ceausescu rezsim végjátéka?
Szeretném remélni, hogy igen.
A romániai diktatúra Ceausescu negyedszázados uralma alatt egyre elviselhetetlenebbé válik. Ördögi következetességgel fejleszti tökélyre a szekuritátét és annak besúgó hálózatát. Minden harmadik lakost beszerveznek. Vannak, akik kényszer, fizikai erőszak hatására, vannak, akik a jobb életkörülmények reményében vállalják. A megfigyelt, besúgott embereket és családjukat ellehetetlenítik. Egyesek csak munkájukat, egzisztenciájukat veszítik el, míg számosan szabadságukkal, életükkel fizetnek úgynevezett rendszer ellenességükért. December 19-e, kedd.
Romániából ma hajnalban hazatért szemtanúk állítása szerint Temesváron a hétvégi zavargások során a tömeg megfutamította a rendőrséget. Ezután teljes egészében a hadsereg vette át az események irányítását. A város egyik részén a tömegnek sikerült 5 tankot megállítania és a katonákat kiszállítani a járművekből, majd trolibuszokkal torlaszolták el a tankok előtt és mögött az utcát. A katonák, miután Temesvár központjában tüzet nyitottak a tömegre, hajtóvadászatot indítottak a megmozdulás részvevői után a városban. Ennek során minden olyan házba bementek, ahová tüntetők menekülhettek. A szemtanúk szerint voltak olyan esetek is, hogy ezekben a házakban lőtték agyon a felvonulókat. Az embervadászat hétfő hajnalig tartott. Tegnap az egyik temesvári kórházban állítólag 50-en haltak meg, és a hétvégi megmozdulások 160 sebesültjét ápolták. Hangsúlyozom, ez csak egy kórház adata. A most hazatértek továbbra is állítják, hogy a megmozdulások részvevői közül csak minden tizedik volt magyar, a többi román nemzetiségű. A hazatértek cáfolták azt a korábbi hírt is, hogy Arad szigorú katonai ellenőrzés alatt állna. Ugyanakkor elmondták, hogy Tőkés Lászlóval tartott kapcsolata miatt egy hete házi őrizetben van Cség Gyimes Éva, a kolozsvári magyar tanszék tanára, és Kántor Lajos, a Korunk című folyóirat munkatársa. Közben a Reuters brit hírügynökség jelentette, hogy a román hatóságok lezárták az ország Szovjet-Moldáviával közös határát is. Így gyakorlatilag Románia légmentesen lezárta minden határát.
11 óra előtt néhány perccel jelentkezett egy kollégánk, akinek sikerült délelőtt telefonálni a Temesvárra. Elmondták neki, hogy nappal viszonylagos a nyugalom. Időnként élelmiszert is lehet vásárolni, beváltják a húsjegyeket. Ugyanakkor éjszaka szabályos fronthelyzet van. Akik átélték a világháborút, azt mondják, hogy pontosan olyan háborús állapotok uralkodnak, mint akkor. Hivatalosan nem hirdettek rendkívüli állapotot, de a román államvédelmi alakulatok minden fontosabb pontot ellenőriznek, igazoltatják a járókelőket, megállítják az autókat. A város csak nagyon nyomos indokkal hagyhatja el bárki is. Tőkés Lászlóról továbbra sincs semmi hír. Azt azonban, mint föltevést elmondták kollégánknak, hogy nem kizárt, a tüntetők provokáció áldozatává váltak, ugyanis a Tőkés László miatt tartott tüntetés békés volt, és ehhez a békés tömeghez csatlakoztak részegek, lumpenelemek, ők törték be a kirakatokat és kezdtek fosztogatni, és ezt használta föl ürügyül a katonaság arra, hogy tüzet nyisson. A város fölött helikopterek vannak, és egészen bizonyos, hogy az összecsapásoknak sok a halottja, de nem tudni, hogy mennyi.
A temesvári tüntetések véres megtorlásáról szóló hírek rendkívüli gyorsasággal járják be a világ sajtót. Hatásukra erőteljes tiltakozás robban ki Európában és az Egyesült Államokban az eddig kitüntetésekkel, díszdoktori címekkel elhalmozott Ceausescu ellen.
Nem válogatnak a jelzőkben a mai nyugatnémet lapok, amikor a hétvégi aradi és temesvári eseményekről, Ceausescu diktatúrájáról írnak. Többről van most szó, mint arról, hogy a magyarok meg akarták akadályozni egy lelkész letartóztatását, olvasom a Rohr Nachrichtenben. Kelet-Európa egyetlen népese szenvedett annyit, mint a román. Egyetlen kisebbséget se nyomtak el annyira, mint a magyart és a németet a hatalom megszállott Ceausescu országában. Így fogalmaz a Stuttgarter Nachrichten. A reformok láthatóan feltartóztathatatlan mozgalma most őket is arra bátorítja, hogy fellázadjanak a börtönőrök ellen. A perestroika, a magyar és a lengyel bátor külön út az NDK demokratikus forradalmának világában nincs hely egy olyan elaggott embernek, aki nagyzási őrületében a titánok titánjának nevezteti magát, ítélkezik a Müncheni Abendzeitung. A Kölni Express úgy látja, a nyugtalanság ott robbant ki, tehát a magyar-jugoszláv határkörzetben, ahol az emberek a rádióból és a televízióból megismerhették, hogyan bomlottak fel a diktatúrák a népek nyomása alatt. Ceausescunak nehéz dolga lesz más vidéken is. Már nem számíthat arra, hogy külföldi szövetségese megtámogatja. Az Allgemeine Zeitung szerint, ez Mainzban jelenik meg, az a kérdés, hogy a tiltakozás megáll-e a magyar határvidéken, vagy átterjed-e Románia más területeire. Most a korrupt diktátor, az utolsó hatalmon lévő sztálinista a kínai példát követi. Utolsó érve a harckocsi és a bajonett, azzal akarja garantálni túlélését, hogy lánctalpakkal tiportatja el a szabadságot és a demokráciát. Sok ideje nem lehet hátra, véli a legtöbb nyugatnémet kommentár.
Tőkés László családjától származó információk szerint a református lelkészt és feleségét a román állambiztonsági szervek Szilágy menyőre szállították. Abba a Szilágyszekhez tartozó alig pár száz lelket számláló vegyes lakosságú faluba, ahová eredetileg is akarták kilakoltatni. Az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségéből Madarász Árpád jelentkezett.
Románia hermetikusan el van zárva a világtól. Ezt mondhatom innen Jugoszláviából, Újvidékről is, ahonnan Temesvár légvonalban mindössze 120 kilométerre, magától a határtól pedig alig 25 kilométernyire van. De eljutni oda lehetetlenség. Ezt tapasztalták ma a Tanjug és több jugoszláv szerkesztőség újságírói is, akik angol, amerikai és más kollégáikkal együtt két helyen is megpróbálták átlépni a határt. Mondanom sem kell, eredménytelenül. Csak a Romániából érkező jugoszláv és külföldi állampolgároktól, például átutazó szovjet turistáktól és az ünnepekre hazatérő görög egyetemi hallgatóktól lehetett megtudni részleteket a hétvégi temesvári eseményekről. Ezek megerősítik a tömeges tiltakozásról, a hadsereg könyörtelen és véres leszámolásáról szóló jelentéseket. Az Újvidéki Rádió Verseszi tudósítója röviddel ezelőtt a határól azt jelentette, hogy Temesváron ma is volt lövöldözés. Szemtanúk jelentése szerint a fiatalok késsel támadnak a géppisztolyos katonákra. A tömeg állítólag behatolt a megyei tanács épületébe és szétverte a berendezést. Hogy mi történik másút Romániában, azt innen sem lehet megállapítani. A Tanjug állandó bukaresti tudósítója szerint a fővárosban nyugalom van, de ez a séri csend az úgynevezett négyes járőrök éberségének a következménye. Hasonlóképpen járják a város, mint a nemrégi pártkongresszus idején. Nyugtalanság egyelőre csak az egyetemista otthon falain belül tapasztalható. A fővárosban tanuló diákok szolidaritást vállaltak fiatal temesvári és aradi társaikkal, és utalva Ceausescu egyik nemrégi beszédére, körtével teleaggatott nyárfát állítottak föl. Ceausescu ugyanis azt mondta, hogy a kelet-európai változások szele csak akkor érheti Romániát, ha a nyárfán körte terem. A jelképes fát a Securitate emberei gyorsan eltávolították. Mint ahogy gyorsan igyekeztek eltüntetni a külföldiek szeme elől a temesvári utcákon heverő halottakat is. A Jugoszláviába érkező kisszámú utas azonban olyan képet fest, mint amilyen Pekingben volt látható júniusban. A Tiananmen téri szörnyű látvány tehát karnyújtásnyira van innen, itt, a szomszédban, Európában.
Bolgár György tudósít New Yorkból.
A magyar ENSZ képviselet már is eljuttatta az ENSZ főtitkárához a magyar parlament állásfoglalását Tőkés László temesvári lelkész ügyében. Esztergályos Ferenc nagykövetet, a misszió vezetőjét azonnal fölhívtam telefonon, és azt kérdeztem tőle, mit is jelent az, hogy hivatalos dokumentumként fogják körözni a Magyarországgyűlés határozatát.
Ez egyértelművé és mindenki számára hozzáférhetővé teszi a teljes szövegét az országgyűlés állásfoglalásának, és ugyanolyan hivatalos dokumentum, mint amit különböző kérdések tanulmányozása érdekében, döntések hozatala érdekében a tagállamok megfogadnak.
Milyen gyakran élünk mi ezzel a tiltakozási formával, hogy egy magyar állásfoglalást köröztetünk a világszervezetben?
Személyre szólóan nem szoktunk. De már a hármas bizottságban való felszólalásom alkalmával is hangsúlyoztuk, hogy a magyar ENSZ képviseletnek és a magyar ENSZ delegációnak általában nem szokása egyes személyekre kivetítve beszélni bármilyen kérdésben. De mi szükségesen tartottuk ezt akkor, hogy ezt a lépést megtegyük, mert az volt az érdésünk, hogy Tőkés László, és nem csak az ő személye, hanem az egyházközségekhez tartozó tagok is veszélyeztetve vannak. És mi ezzel a nyilvánossággal próbáltuk az ő személyét és az egyházközséget tagjainak a védelmét biztosítani. Sajnos az események bizonyítják, hogy mennyire indokolt volt ez akkori fellépésünk.
December 20-a, szerda.
Az esti órákban is nyugtalanságról érkeztek hírek Temesváról, ahol ma délután és este több mint 100 000 főnyi tüntető tömeg vonult fel a város utcáin. Miközben a demonstráció zajlott, teljesen váratlanul, minden előzetes bejelentés nélkül Nikolai Ceausescu megtörve a tömegtájékoztatás több napos hallgatását a temesvári eseményekről, a televízióban és a rádióban kemény hangú beszédet intézett az ország lakosságához, Románia népéhez. A helyzet súlyosságát érzékelteti az a tény, hogy szavai alig néhány órával azután hangzottak el, hogy a román párt és állam vezetője, a fegyveres erők főparancsnoka hazaérkezett hivatalos baráti látogatásáról Iránból. Huligán, fasiszta, revansiszta bandák tevékenységének tulajdonította a Temesváron történteket. Szólt arról, hogy a rendbontók, imperialista, reakciós körök idegen kéménylőségek szolgálatában állanak, amelyek idejében is alaposan előkészítették az ország függetlensége, szuverenitása és területi épsége ellen irányuló akciójukat. Ezt bizonyítja az is, hogy a történtekről, mondotta Ceausescu, a budapesti és más rádióállomások nyílt kampányt indítottak Románia ellen. Ceausescu szerint a hadsereg teljes mértékben teljesítette kötelezettségét a nép, a haza, a romániai szocializmus ügye iránt. Felhívást intézett az ország népéhez, hogy a rendfenntartó szervekkel és a hadsereggel együtt védje meg a szocializmus vívmányait, az ország függetlenségét és területi épségét. Nyomatékot adott beszédének az a tény, hogy a bukaresti televízió később megismételte fontosabb kijelentéseit. Ahogy elhangzott a beszéd ismétlése, a televízió közölte az elnöki rendeletet, amely Temes megye egész területére elrendelte a szükségállapotot.
A Temesvárról kiinduló Ceausescu ellenes tiltakozások megállíthatatlan hulláma vonul végig az erdélyi városok egy részén. Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Brassó, Nagyszeben lakossága, köztük értelmiségiek, diákok, munkások, valamint az elpusztított, földig lerombolt falvak, külvárosokba, igénytelen falanszter-szerű tömbházakba kényszerített lakói, dacolva a hadsereg és a Securitate megújuló fegyveres támadásaival, kitartóan tüntet a diktatúra ellen. December 21-e, csütörtök.
Egy frissen érkezett romániai hír.
A román miniszterelnök első helyettese tagadta, hogy ezrek vesztették életüket a temesvári tüntetések során. A törökországi látogatáson tartózkodó Gyurgya Oprea azt mondta, nem hogy több ezren, de még 10 sem haltak meg az összecsapásokban. Hozzátette, Temesvár ott a hadsereg 2 napi türelem után kénytelen volt beavatkozni, mert az alkotmány kötelezi az ember életek és a javak megvédésére.
Budapesten most is tart a tüntetés a román nagykövetség előtt. Érczfalvi András helyszíni riportja.
Tököli úton a román követség előtt átmeneti szállásra kezd hasonlítani a követség bejárata.
De
abszolút nem szállásnak használjuk fel a helyzetet, hanem annak, hogy azért mégis, ha esik az eső, épp azért akkor is itt tudjunk lenni. De akik itt vagyunk, körülbelül állandóan egy olyan 40-50 fő titokba, egy nagyon kicsit a redőnyt fölengedik, és sokszor ottan látjuk a villantást, ahogy elmegyünk a másik főbejárat elé is. Épp ezt beszéljük állandóan, ha már egy ember is jön, hogy nem neki menni az autóknak, nem fölugrálni.
Meddig tudjátok ezt folytatni szerintetek?
Sokáig, mert akaraterőnk van, és hát eleve nem azért jöttünk ide, mint hogy mulassunk, vagy hogy átmeneti szállás legyen, hanem azért jöttünk, hogy kinyilvánítsuk őszinte részettünket. És,
mindenképpen addig szeretnénk csinálni, amíg vagy megnyomítják a határokat, vagy pedig valami alapvető változás nem történik Romániában.
Honnan csak lehet, igyekeztünk információkat szerezni Romániáról. Így például fölhívtuk a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan Keleti György szóvivő közölte a következő híreket, amelyek elsősorban a bukaresti eseményeket foglalják össze.
Mintegy másfél órával ezelőtt teljesen megbízható forrásból kaptunk információkat a Bukarestben kialakult helyzetről. Nyilván a kedves hallgatók tudják, hogy 12 órakor Bukarest palota terén mintegy 100-150 ezer ember részvételével nagygyűlés kezdődött. A szervezők szándéka az volt, hogy a nagygyűlés résztvevői hitet tegyenek Ceaușescu mellett. A kondukátor beszédet intézett a tömeghez, amelyben helyzetük, életkörülményeik javítását ígérte. A beszéd alatt mintegy 5-6 ember kivált a tömegből, hogy hitet tegyen Ceaușescu mellett. Ezzel egy időben a tömeg le Ceaușescuval jelszóval ellentüntető tömeggé változott. A tömegben a jelszavak kiabálása mellett címertépést és más Ceaușescu ellenes megnyilvánulást lehetett tapasztalni. A tömeg közeledett Ceaușescuhoz, és néhány pillanatra körbevette. A biztonsági erők szabadították ki a tömegből. Ekkor, amint erről a Magyar Rádió már hírt adott, a televízió és a rádió is megszakította adását. A tömeg tüntetése tovább folytatódott, ennek ellenére Ceaușescu folytatta beszédét, legalábbis a tévé ezt közvetítette. Körülbelül délután egy óra körül bevetették a tömeg szétoszlatására az ott lévő alakulatokat. Ezek az erők mintegy 2 órás kézitusa után a tömeget visszaszorították a teret alkotó utcákba. Az utcáknak a teret elválasztó részén kordont alkotva, melynek első sorában katonai egyenruhába öltöztetett biztonsági erők vannak. Mögöttük páncélozott harcjárműveket állítottak föl. A téren mindössze 2 harckocsit láttak, azt is rövid ideig. Délután 4 óra után 40 percre a teret a tömegtől megtisztították. A térről kiszorított emberek 15-25 ezres tömegekben csoportban vonultak az utcákon, kiabálva le Ceaușescuval. Délután 4 óra körül a tömeg fölött Mi-8-as helikopterek jelentek meg, a különböző irányokba mozgató tömeget követték, mintegy 2-300 méter magasságban. A téren lévő biztonsági erők és a tömeg között párbeszéd alakult ki, a tömeg mindenütt a hadsereg velünk van jelszót kiabálta. 17 óra körül a magyar nagykövetség felé szimpátia tüntetés céllal gyertyákkal a kezükben egy nagyobb csoport vonult. 17 órára megállapítható, hogy a helyzet teljesen áttekinthetetlen. A Bukarestben folyó események alapján az a következtetés vonható le, hogy a vezetés a biztonsági erők vezetése körében is jelentős széthullás, szétmorzsolódás van.
Tehát ezek szerint komolyan lehet venni azt a jelszót, amit a tömegskandál, hogy velünk van a hadsereg?
Meggyőződésem szerint igen.
Még mindig tart a megemlékezés Budapesten a román nagykövetségnél és a Hősök terén. Ircfalvi András tudósítása.
Le a rabszolgassággal Romániában, hitet, szabadságot, demokráciát. Ilyen és hasonló feliratok és fekete lobogók alatt gyülekezett ma délután a Hősök terén több száz román menekült, a román antikommunista liga tagjai. Szóvivőjük békemenetre hívta fel az egybegyűlteket, melyre a karácsonyi ünnepek után kerül majd sor, Budapesttől egészen a román határig. Hitük szerint nagyon fontosak ezek a megmozdulások, hiszen az otthon maradottak csak ebből meríthetnek erőt. A tüntetés mai utolsó helyszíne a román nagykövetség előtt lesz, ahol a liga tagjai gyülekezőt szerveztek minden Romániából menekültnek.
December 22-e, péntek.
Röviddel ezelőtt kaptuk a Magyar Táviratíroda bukaresti tudósítójától, Oltványi Ottótól a következő jelentést.
Éjszaka megtisztították a belvárost a tüntetőktől, s az akció a hajnali órákban fejeződött be. Egész éjszaka viszont lehetett hallani a katonai járműek mozgását, moraját. Mentőautók száguldoztak. Reggelre viszonylagos csend lett, de később megindultak a város minden irányából, a gyárakból, üzemekből a dolgozók a központ felé, ahol tegnap a Ceausescu ellenes nagy tüntetést tartották. Még most is gyülekeznek a csoportok, és számukat lehetetlen felbecsülni, mert már lehetnek 100 000-nél többen is. A felvonulók állandóan érkeznek, akik Ceausescu leváltását, demokráciát, szabadságot, normális életet követelnek. Látni, hogy a felvonulók felé az ablakokból az otthon maradottak integetnek. Teljes a lakosság rokonszenve. Közben az államtanács épületében a vezetés megosztottsága következett be. A rádió rendkívüli közleménye szerint Vasile Milea nemzetvédelmi miniszter nem adott a legfelső vezetés számára pontos információkat a temesvári helyzetről, és ezzel összejátszott az imperialistákkal, így árulóvá lett. A közlemény tudatja, hogy Milea öngyilkos lett. Ugyancsak rendkívüli közleményként ismertették, Nikolai Ceausescu államfő az egész ország területére elrendelte a szükségállapotot. Ezek szerint a hadsereg, a belügyminisztérium valamennyi egységét és hazavért gárdáját riadókészültségbe érték. A szükségállapot idején tilos bármilyen nyilvános gyűlés, és nem engedik, hogy 5-nél több személy csoportosan közlekedjen. Éjszaka 23 órától tilos az utcákon járni. Csak az éjszakai váltásban lévő dolgozók mehetnek a lakott területeken. Elrendelték, hogy valamennyi üzem vállalat vezetője köteles intézkedést tenni azért, hogy a termelés folyamatos legyen. Helyre kell állítani a rendet és a fegyelmet, meg kell védeni a közjavakat. Az illetékes szerveknek kötelességük, hogy biztosítsák a lakosság ellátását. Az ország lakosságának szigorúan be kell tartani az ország törvényeit, biztosítani a közrendet és nyugalmat, megvédeni a közjavakat. Tevékenyen kell részt vennie a gazdasági-társadalmi tevékenység normális lebonyolításában. Amikor tudósításomat adom, a helikopterek egész mélyen köröznek itt a diplomata negyedben, ahol lakom. A tüntetők egy csoportja elindult és vonul Ceausescu tóparti villája felé az Aviatoril sugárútján. A főként fiatalokban álló tömeg Ceausescu leváltását követeli. A helyzet Bukarestben drámaian feszült.
Szabadtéri istentisztelet lesz ma délután 14 órai kezdettel Budapesten a március 15-e téren a romániai áldozatok emlékére. Az eseményt a Magyar Demokrata Fórum és a Keresztény Demokrata Néppárt szervezi. Egy másik hír, a Magyar Izraeliták Országos Képviselete és a Rabbikar a világ összes zsidó szervezetét arra hívta föl, hogy kegyelettel emlékezzenek meg a romániai terror áldozatairól. Magyarokról és románokról, mindazokról, akiket meggyilkoltak, illetve gyilkolásra kényszerítettek. A zsarnokság hatalmi tépajában bűnbakokat keres és áldozza fel az embereket hazug és hitszegő érvek alapján, hangoztatja a közlemény.
Ceausescu román államfő megvált a hatalomtól. Ezt jelentette be néhány perc a bukaresti rádióban Dinescu román költő, neves ellenzéki személyiség. Ezekben a percekben olvassák fel a haza megmentésének frontja néven a hatalmat átvevő csoport felhívását. Ezt a csoportot Corneliu Manescu volt külügyminiszter vezeti. Ő egyike volt annak a hat egykori vezető politikusnak, aki néhány hónapja nyilatkozatban támadta a kondukátort. A bukaresti jelentésekből az a helyzet rajzolódik ki, hogy a tüntető tízezrek minden fronton győztek. Nem csak a rádiót foglalták el, hanem behatoltak az elnöki palotába is. Előzőleg a hadsereg nyilvánvalóan átállt a nép oldalára, mert bejelentették, hogy a harckocsizó egységek kivonultak Bukarestből, és egymás után jöttek a hírek az erdélyi nagyvárosokból is, hogy a katonák barátkoznak a tüntetőkkel. Nincs megbízható értesülés e pillanatban arról, hogy valójában hol tartózkodik Ceausescu. Egy belgrádi telefonbejelentés szerint állítólag már kora reggel elmenekült Teheránba, más források viszont úgy tudják, hogy már korábban elő volt készítve távozása az országból, de e források szerint Kínába akart menni. A délelőtti információk szerint egyébként a romániai helyzet úgy alakult, hogy reggel a biztonsági erők még több helyütt tüzet nyitottak a tüntetőkre, majd a rádió bejelentette a szükségállapotot. Igen szigorú intézkedéseket hoztak gyülekezési és kijárási tilalommal. Ez azonban már nem segített, országszerte minden nagyvárosban, vagy majdnem minden nagyvárosban nagy tömegek vonultak az utcákra, és néhány órán belül a rendszer végérvényesen megbukott. Szinte percenként érkeznek az újabb és újabb jelentések, ezekről híradásainkban majd folyamatosan beszámolunk, most azonban érdemes idézni az újra szabad bukaresti rádió első felhívását.
A Román Rádióból közvetítjük 40 év után az első szabad híradást. Ez a gyerekek és a fiatalok forradalma volt. A diktátor megbukott. Az ország szabad. Saját kezünkbe kell venni sorsunkat. Kérünk mindenkit, hogy ne ítélkezzék saját maga. Nem akarunk több vérengzést. Testvéreink, legyetek boldogak és szabadok, mint mi. Őrizzétek meg nyugalmatokat. Nekünk most újra kell építenünk az országot, nem rombolni. Egy tiszta, becsületes és őszinte nemzet akarunk lenni. A legkorrektebbek leszünk a világon. És legyen végre béke a mi országunkban is.
A rádió műsorban a felhívás előtt megszólalt egy szerkesztő, és bocsánatot kért az összes hazugságért, ami az elmúlt években a rádióban elhangzott. Éltette a szabadságot és a demokráciát. Elmesélte, hogy a téren, kinn az utcákon a tankok félrevonultak, helyet adva a népnek. A tankok ágyücsövein kenyér és tej volt. Stefán Csokonáru, a Skintai, a szerkesztője bocsánatot kért az összes hazugságért, amit leírtak az újságokban, és megígérte, hogy holnaptól egy szabad és igazat beszélő pártlap fog megjelenni. Mircea Monteanu, szintén rádióbeli szerkesztő, ezt mondta a műsorban, elég volt a félelemből, a terrorból.
Romániában lemondott a miniszterelnök és a kormány. Az Agerpress hivatalos hírügynökség jelentette, hogy megalakult a Nemzeti Demokrácia Bizottsága, amelynek tagjai a nem lejáratott katonai parancsnokok, a felkelést vezető diákok és értelmiségiek. Stefan Gusza tábornok vezérkari főnök bejelentette, hogy az összes belügyi csapatot alárendelték a Nemzetvédelmi Minisztériumnak. Bukarestben megalakult a Magyar Demokrata Tanács is, amelynek elnökévé Domokos Gézát, a Kriterium kiadó igazgatóját választották. Felhívták a romániai magyarságot, hogy a román néppel együtt legyen építő ereje a demokratikus és szabad jövőnek. Romániában megszűntek a párt és a kormány régi szervezetei, és demokratikus országot építenek fel, mondta Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Tanács előkészítő bizottságának tagja. A politikus egyúttal felszólította az embereket, hogy hozzák létre a helyi bizottságokat is, amelyek garantálják a rövidesen kiirandó szabad választások megtartását Romániában. Holnap délben a felkelés győzelmének tiszteletére egész Romániában megszólalnak a harangok, a szirénák és a dudák, mondták a bukaresti nagygyűlésen. Mazilu, aki hosszú ideig házi őrizetben volt, az ENSZ-nek írott tárgyilagos helyzetjelentése miatt Bukarestben kijelentette, Románia következetes békepolitikát és jó szomszédi viszonyt óhajt kialakítani a környező országokkal. Ion Iliescu, a Romániában megalakult Nemzeti Megmentés Tanácsa előkészítő bizottságának tagja, délután egy bukaresti nagygyűlésen arról beszélt, hogy tudomása szerint Târgovistében elfogták Nicolae Ceausescut, aki helikopteren szökött meg Bukarestből. Iliescu azt mondta, hogy amint megerősítik ezt a hírt, azonnal a közvélemény tudomására hozzák, és a volt diktátort bíróság elé állítják. A román televízió egyenes adásban közvetítette Ion Stan ezredes beszédét is, aki a Securitate nevében elnézést kért mindazért, amit elkövettek, és kijelentette, hogy önként letették a fegyvert, mert a biztonsági szerveknek is a román nép mellett a helye. Az átállást spontán román akciónak nevezte. Nyilatkozott a bukaresti televízióban a volt román külügyminiszter Manescu is. A politikus azt mondta, hogy a jövőben békében akarnak élni Magyarországgal. Manescu már évekkel ezelőtt szembeszállt Ceausescuval. A most hatalomra került ellenzék a romániai eseményeket nem tartja nemzetiségi konfliktusnak. Néhány perce érkezett az a hír is, hogy Király Károly neves ellenzéki személyiség mégis életben van. Ezt Sütő András közölte telefonon. Korábban olyan hírek terjedtek el, hogy Marosvásárhelyen egy gyűlésen beszélt, amikor a tömegből rálőttek.
Nemzetközi sajtóértekezleten kommentálta a romániai fejleményeket Horn Gyula külügyminiszter. Az Esti magazint Kerekes András képviselte, aki itt ül a stúdióban.
A magyar diplomácia vezetője mindenekelőtt kifejezte meggyőződését, hogy a forradalom győzelmével történelmi lehetőség nyílik arra, hogy ismét egymásra találjon a magyar és a román nép.
Mi az igazi, a tényleges demokratikus átalakulásba vagyunk érdekeltek Románia. És ezúton is szeretném hangsúlyozni, hogy mi készek vagyunk az új alapokon, jó szomszédság jegyébe rendezni a közös dolgainkat Romániában.
A magyar kormány megítélése szerint valódi népfölkelés és forradalom zajlik Romániában a diktatúra ellen. Ceausescu politikailag gyakorlatilag már tegnap megbukott, de hatalma megmentése érdekében még megpróbált erőszakos módszereket alkalmazni. Új fejlemény volt, hogy a hadsereg több helyütt szembefordult a biztonsági erőkkel, végül is meghatározónak bizonyult, hogy a nép oldalára állt. Horn Gyula hozzátette, hogy a helyzet nagyon képlékeny. Egy kérdésre válaszolva a magyar diplomácia vezetője a bizonytalansági tényezők ellenére visszafordíthatatlannak nevezte a folyamatot, amelynek hőse, katalizátora Tőkés László volt, szimbóluma pedig Dojna Kornéa asszony. Horn Gyula azzal kapcsolatban, hogy most formálódik a népmozgalom vezérkara, első helyen említette Cornelio Manescu nevét. A volt külügyminisztert jól ismerik nálunk, emlékeztetett rá, hogy a magyar társadalom is megmozdult érdekében, amikor börtönbe akarták zárni. Kiemelte, hogy a nemzetiségek együtt vállalták a küzdelmet, és az áldozatok között is megtalálhatók valamennyi nemzetfiai. A romániai forradalomra óriási hatást gyakoroltak a Kelet-Európában végbe menő változások is. Természetesen hazánk példája, hiszen mi vagyunk a legközelebb, és itt indultak el legelőször a lényegi változások, emlékeztetett Horn Gyula.
Kedves hallgatóink, drámai hírt kaptunk ebben a pillanatban a stúdióban. Úgy látszik, a román fővárosban vannak még olyan erők, amelyek a diktátor mellett állnak.
Az amerikai hírügynökség legfrissebb jelentésében Bukarestben dolgozó kelet-európai tudósítókra hivatkozva közölte, hogy a román fővárosban harcok vannak. A csehszlovák hírügynökség azt jelentette, hogy helyi idő szerint 19 óra után a város több részén is támadást indítottak a Ceausescu támogató erők. A város minden részéről halottakról és sebesültekről érkeznek hírek, írta a hírügynökség. A belgrádi televízió mindenféle forrás megjelölés nélkül halottak százairól adott hírt.
A budapesti István kórháztól nem sokkal ezelőtt indult el az első segélyszállítmány. Horváth Katalint hallják.
Nem tudtam megszámolni, de nagyon sok autó indult el innen az István kórház elől. A lakosság által felajánlott élelmiszereket, ruhákat, a Vöröskereszt által összeállított gyógyszereket, műszereket viszik. A felhívásra pillanatok alatt összegyűltek az adományok, és összegyűltek a taxisok is, akik önként vállalták, hogy átviszik a küldeményeket Romániába. Hát persze elég nagy fejetlenség alakult ki, ugyanis több volt a taxis, mint a csomag. A szervezők minden esetre kérik a lakosságot, hogy ide az István kórház elé most már ne hozzanak semmit. Ugyanúgy kérik a véradókat is, hogy ide ne jelentkezzenek véradásra. A kórház előtti plakátról olvasom, hogy véradás holnap a Péterfi Sándor utcában, a Péterfi Sándor utcai kórházban már reggel 7 órától lesz.
Megindult tehát a magyar segítség, a magyar segítők áradata, ezzel kapcsolatban van néhány információnk.
A magyar kormány rendkívüli segítséget akar nyújtani a Romániában megsérült emberek orvosi ellátásához. A magyar egészségügy fölkészült arra, hogy a Vöröskereszt közvetítésével gyógyszereket, vért, egészségügyi felszereléseket és szakembereket küldjön Romániába. A kormány egyúttal kéri a lakosságot, hogy segítő szándékukkal ne a romániai ismerősökhöz, hanem a magyar Vöröskereszthez forduljanak. A Vöröskereszt számlaszámot nyitott az erdélyiek javára.
Keszthelyi Gyula kollégánk beszélt a kolozsvári Igazság című lap szerkesztőségével.
Halló, Igazság szerkesztősége? Szent egy járó Igazság? Mi van Kolozsváron?
Most már csend van. Nagyjából csend van, tömeg van, tüntetnek, megszűntek a lövések, elfoglalták a Néptanács megyei párbizottság épületét. Csend van, és csináljuk az új lapot.
Mi lesz a holnap Igazságban?
Lesznek beszámolók az eseményekről. Két hímes év a Kántor Lajos ír benne, Pidik László, Boris Szabó Zoltán.
Miről ír hímes év?
Egy epizód. epizódot említ fel a ma délelőtt az ortodox templomnál Dojnák Kornéával találkozott, és egy román ügyvéddel, és ezt az epizódot hívták oda őtet is, hogy együtt menjenek oda, ott voltak magyarok, románok a katedrális lépcsőjénél. Dojnák Kornéa beszélt a tömeghez, aztán kijött az egyik pap, megáldotta őket, letérdeltek, közösen mondták a mi atyánkot, románok, magyarok együtt.
Ma délután 14 órakor a fővárosban a március 15-e téren szentmise volt a romániai áldozatokért. Az esemény óriási tömeget mozgatott meg. A helyszínről hozta tudósítását Németh Miklós Attila.
Délután 2 órára több ezren gyülekeztek a budapesti belvárosi templomban arra a gyászmisére, amelyet a romániai vérengzések áldozataiért mutattak be. Ám nem csak a templom telt meg, hanem a március 15-e tér is, ahol a különböző politikai pártok, egyesületek gyűltek össze nemzeti színű gyászszalagos zászlókkal, Tőkés László képeit magasra emelve. Ceausescu képeit is vitték, ám az akkor már egykorinak számító elnököt rács mögött és fasiszta egyenruhában ábrázolva. Az emberekhez először a demonstrációt szervező Magyar Demokrata Fórum elnöke Antal József szólt.
Nem hittük, amikor elindítottuk ezt a mozgalmat, és nem hittük, amikor a mai gyászmisére készültünk, hogy egyben Ceausescu bukását is megünnepelhetjük. Ezek az órák nem arra valók, hogy pártok, politikai szervezetek betélkedjenek egymással. Nem csak azért, mert karácsony előestéjén vagyunk, hanem azért, mert itt az egész nemzet, egész Európa és az egész szabad világ összefogására van szükség. Arra kell felhívnunk Románia népeit, hogy ne szabaduljon el most a pokol, és amikor erre hívjuk fel a figyelmüket, akkor a magyar kisebbségre is gondolunk, amely mindig áldozatul eshet minden szenvedélynek és minden gyűlölködésnek. Értük, aggódunk, de nem csak velük vagyunk, hanem Románia valamennyi népével, és ehhez kérjük Európa segítségét. Magyar mértéktartással, magyar hittel, igaz európaisággal, az európai kereszténység legjobb hagyományai szerint küzdjünk azért, hogy Európa határai egybeessenek földrajzi határaival. Itt készüljünk az ünnepre, és így kívánjunk mindnyájunknak elsősorban Románia valamennyi népének a megújódáskor, erdélyi magyar testvéreinknek egy boldogabb új esztendőt, a karácsonyi, nem könnyű, szomorú és mégis boldog ünnep után.
Kérem, hallgassák meg Andrej Kirillét, a Román Antikommunista Liga képviselőjét.
A román nevében, a román menekültek nevében nagyon szépen köszönjük a magyar minden emberre, minden pártagát, minden pártot, ha most még létezik, aki embernek érezte magát, köszönjük a segítségét, hogy melyik áldat, és továbbra is emberek akarunk maradni, se magyarok, se románok, se más nemzetiségű, emberek akarunk maradni. Mutasson meg Európának, hogy mi kezdjük emberekkel is, az egész Európa utána legyen emberek. Ezt akarok Európában, és szabadságot minden népnek Európában.
Thank you.
Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es román forradalomról, a Magyar Rádió hangarchívumából. Az első rész hangzott el.
A Dokumentum műsor 2009-ben készült, és utoljára 2009. december 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt ma 16 óra 4 perctől hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsor.